Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Gerő Tamás vagyok, és ma Molnár Adéllal és Dékány Dórával beszélgetek az új panasztörvény gyakorlati alkalmazásáról. Röviden bemutatom vendégeimet, aztán kezdődik a beszélgetés. Molnár Adél ügyvéd, infokommunikációs szakjogász. 1996-ban végzett az ELTE-n, 99 óta ügyvéd, infokommunikációs szakjogász, jogi szakvizsgat cenzor. A Budapesti Ügyvédi Kamara igazgatási titkára, a Magyar Ügyvédi Kamara visszaélés bejelentési referense. 2020 óta működteti az Adatszalon adatvédelmi jogi szakmai műhelyt. Dékány Dóra 2008-ban végzett a Károli Gáspár Református Egyetemen. 2011-től egyéni ügyvédként praktizál. Tagja a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségének és a Magyar Ügyvédi Kamara másodfogú fegyelmi bizottságának, illetve a Magyar Ügyvédi Kamara visszaélés bejelentési referense. 2020 óta működteti az Adatszalon adatvédelmi jogi szakmai műhelyt. Akkor kezdjünk is bele!
Ön tudja, hogy hogyan lehet egy jogász segítségére a pszichológia tudománya? Például tanúkihallgatásban, hazugságtetten érésében, beadványok megfogalmazásában, konfliktuskezelésben, üzleti tárgyalásnál, vagy éppen meggyőzésnél. Ha érdekli, akkor jöjjön el az Arak Akadémia februárban induló alkalmazott pszichológia jogászoknak című képzésére. Részleteket keresse az arak.hu nyitólapján. Arak.hu.
. 2023. júliusa hozott egy érdekes változást a magyar jogrendszerben, mert hogy az úgynevezett panasztörvény, ami a panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szól, hatályba lépett, és most az a különös aktualitása, hogy december 17-től már nem csak a 250 főt foglalkoztató cégek esetében, hanem már az 50 főt meghaladó dolgozók esetében is kötelező lesz ez úgynevezett ilyen visszaélés bejelentési rendszert működtetni a társaságoknak. Erről is beszéljünk meg arról is, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara is üzemeltet már egy ilyen rendszert, ahol a bejelentéssel összefüggésben ti vagytok a referensek, jól tudom?
Ugye volt egy Európai Uniós irányelv, amit Magyarországon gyakorlatilag egy törvénybe kellett iktatni, ez történt meg májusban, és 60 napra rá júliusban, ahogy mondtad, hatályba is lépett az új panasztörvény. Két része van ennek, ez csak azért hangsúlyoznám ki, mert az első rész az az állami szektorra vonatkozik, nagyon sokan összekeverik az abban lévő szabályokat, és azt gondolják, hogy a cégekre és a foglalkoztatókra ezt kell használni. Nem, ez a második rész, ami a foglalkoztatókra vonatkozik. A panasztörvény hatálya alá, aki tartozik, tehát akinek kötelező ilyen belső visszaélés bejelentési rendszert működtetni, az gyakorlatilag két nagy csoport most az új panasztörvény szerint. Egyfelől a pénzmosás megelőzési törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatókról szól a panasztörvény. Itt létszámra tekintet nélkül kötelező ez a rendszer. A másik oldalról pedig az 50 fős foglalkoztatotti létszámot meghaladó foglalkoztatókra vonatkozik. Mi ugye úgy kerültünk képbe ebben a történetben, hogy az ügyvédek a pénzmosási törvény hatálya alá tartoznak, tehát minden egyes ügyvédnek kötelező ilyen belső visszaélés bejelentési rendszert alkalmaznia.
És akkor itt jött képbe a kamarai érdekképviselet, hogy ezt mentesítve, ezt a kötelezettséget tulajdonképpen a Magyar Ügyvédi Kamara átvállalta, ezt a kötelezettséget adja.
Igen, abszolút így történt. A törvény hatályba lépett, és ezt követően történt még nyáron egy törvénymódosítás. Két szervezetet vettek ki a panasztörvény hatálya alól ebben az értelemben, Magyar Ügyvédi Kamarát, tehát az ügyvédeket, illetve a közjegyzőket. Ez a két érdekképviseleti szervezet megcsinálja, sőt köteles megcsinálnia a belső visszaélés bejelentési rendszert. Ügyvédek tekintetében Magyar Ügyvédi Kamara működteti a rendszert július 24-től kötelező, és ez azt jelenti, hogy az ügyvédeknek egyesével nem kell ezt a rendszert kialakítaniuk. Azt mondja a törvény, hogy a MÜK működteti a visszaélés bejelentő rendszert, és amennyiben bármelyik ügyvéd úgy gondolja, hogy ő saját maga másként szeretné ezt megoldani, akkor ezt megteheti. Mi úgy hívjuk, hogy kiszerződhet a rendszer alól. Ennek a részletes feltételeit viszont egy szabályzatban kell megállapítania a MÜK-nek, és ez mondhatom, hogy az utolsó lépés hiányzik ehhez. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége elfogadta a szabályzatot, és most novemberben a küldött gyűlés kell formálisan pontot tegyen az eljárás végére. Ez a szabályzat azonban nem szól semmi másról, mint arról, hogy mit kell azoknak a szervezeteknek teljesíteni, akik a kiszerződő ügyvédeknek működtetik a bejelentésvédelmi rendszert. Mi azt gondoljuk, meg az a feltételezésünk és az előzetes beszélgetések alapján is úgy tűnik, hogy kevés ilyen ügyvéd lesz, ügyvédiroda.
Eleve az 50 főt meghaladóan foglalkoztató nagy ügyvédiroda, talán egy kezemben meg tudom számolni.
Igen, ez így van, viszont ahogy a Dóri mondta, PMT hatája alá tartozunk, tehát akárha egy fős ügyvédi iroda is van, a rendszert működtetni mindenkinek kell. Tehát minden ügyvédre létszámtól függetlenül, sőt, attól függetlenül, hogy akár nincs munkavállalója, mivel PMT kötelezett, ezért köteles a bejelentésvédelmi rendszert működtetni, amit ugye a törvény ereje által a MÜK átvállal és csinálja helyette.
Akkor az egyes ügyvédeknek különösebb dolguk nincs ezzel kapcsolatban, hogyha nem akarnak kiszerveződni?
Nincsen semmi dolguk. A Magyar Ügyvédi Kamara működteti a rendszert, a honlapon részletes tájékoztatót tettünk közzé. Egyébként ez a podcastnak is célja az, hogy minél többen megismerjék azt, hogy ez létezik és hogyan működik a rendszer. Hírlevélben is kiment. Az ügyvédeknek igazából két feladatuk van. Az egyik az az, hogy a foglalkoztatottakat tájékoztassák róla, hogy van egy ilyen intézmény, és ezt a Magyar Ügyvédi Kamara működteti, tehát ellene, mint foglalkoztató ellen bejelentést. Ezen a csatornán lehet tenni. A másik feladata pedig az az ügyvédnek, hogyha a Magyar Ügyvédi Kamara rendszerén keresztül érkező bejelentést érdemi vizsgálati szakba jut, és az alapján egy megállapítás, egy javaslat történik, akkor azt javasoljuk, hogy ezt fontolja meg, és lehetőség szerint tegyen intézkedést azért, hogy megfelelően legyen elintézve a panasz.
Hogyha mondjuk az én ügyvédirodámban dolgozik egy titkárnő, vagy ügyvédjelölt, vagy gyakornok, akkor ha nekik van valami problémájuk a munkaköri leírásukkal, vagy a szervezeti rendszerrel, akkor tehetnek egy bejelentést a Magyar Ügyvédi Kamara felé?
Még ez se kell, hogy ott dolgozzon, mert azokra is kiterjed a panasztételi lehetőség, akik mondjuk csak a felvételi eljárást kezdték meg az ügyvédi irodában, és például a visszaélés az történhet a kiválasztás során is. Tehát, hogyha ott valamilyen visszaélés vagy jogszerűtlenség történik, akkor bejelentheti ez a akár fel nem vett munkavállaló is, hogy ő valamit tapasztalt, és ennek kéri a kivizsgálását. De egy nagyon-nagyon fontos dolgot azért meg kell értenie minden ügyvéd kollégának, hogy ezt nem szabad összekeverni a fegyelmivel. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy az ügyvédi irodák feleljenek meg a jogszabályoknak, illetőleg ne legyenek visszaélések, jogszerűtlenségek, és ezt, hogyha házon belül valaki észleli, akkor ezt próbáljuk meg kijavítani. Ennek az egész rendszernek nem a szankció a lényege. Tehát amikor egy ilyen vizsgálat lemegy, ahogy Adél is mondta, akkor annak az eredményterméke úgymond egy javaslat, amit az ügyvéd fog megkapni. Tisztelt kolléga, felfedeztük, hogy esetleg ilyen probléma lehet az ön irodájában, mert a vizsgálat ezt mutatta ki, javasoljuk, hogy XY intézkedéseket kellene megtenni. Tipikus példa, adatvédelmi probléma merül fel például egy ügyvédi irodában, és egy bejelentésből értesül róla a kamara, hogy a selejtezés során az iratok ki vannak téve a szelektív hulladékgyűjtő mellé. Nem az a célunk, hogy ezek után egy szankció legyen, mint a fegyelmiben, hanem az, hogy ilyen ne történjen, és ezért egy javaslatcsomagot fogalmazunk meg a kolléga részére, ki bízunk benne, hogy megfontolja. Ez az ő feladata, hogy utána ebben eljárjon.
Most ha csak egy példa eszembe jutott, hogyha egy másik irodában az ügyvéd szivarozik, és ez nem tetszik mondjuk valamelyik munkavállalónak, zavarja őt, akkor tehet egy ilyen bejelentést?
Tehet egy ilyen bejelentést abszolút, tehát hogy erre van lehetőség, hogyha maga ez a magatartás olyan szinten van, ami sért mondjuk jogszabályokat, tehát mondjuk kijelölt hely van az irodában, ahol dohányozni lehet, de ez a munkatárs rendszeresen nem ott, és mindenkit zavarva, akkor igen, lehet ilyen bejelentést tenni. De azért picit gondoljunk az egész rendszerre. De gyakorlatilag itt ugye arról van szó, hogy normális esetben ezeket a problémákat házon belül meg lehetne oldani, mert normál esetben az ügyvédjelölt szól a kollégának, hogy figyelj, ez probléma, nem így kellene, módosítsuk. A bejelentő védelem, az egész törvény, az már arra a gondolatsorra épül, amikor valamiért nem lehet elintézni házon belül, és annak, aki jobbító szándékkal szólni akar, valamilyen retorziótól kell tartania. És ezért van ez a törvény. De alapvetően mi azt feltételezzük, hogy főleg, mivel Magyarországon jellemzően kisebb irodákról beszélünk, az ügyvédi irodáknál ennek házon belül megoldhatónak kellene lennie. Ha nem, akkor mi ott vagyunk.
Igen, tehát bejelentés abszolút lehet erre is tenni, sőt, egyébként most voltunk egy fantasztikus compliance konferencián, és ott felmerült egy kérdés a hallgatóság részéről, hogy lehet-e pozitív bejelentést tenni. Mert a törvény ugye csak a negatív panasz bejelentés logikában gondolkozik, de mondjuk egy kórházon belül, vagy egy nagyobb intézményen belül nagyon szeretnek egy kollégát, és azt javasolják, hogy legyen egy dicséret, vagy egy akármilyen pozitív visszajelzés, és mi azt szoktuk mondani, hogy egyébként nem tiltja semmi, és bátorítjuk is erre a cégeket is, illetve hogyha a ügyvédi kamara rendszerébe érkezik egy ilyen bejelentés, akkor azt is örömmel fogadjuk akár, hogy egy pozitív bejelentés legyen, mert az egész szemlélet az nem egy szankciós szemlélet, hanem egy ilyen, mondhatom így, hogy magasztosabb, meg szélesebb körű compliance szemlélet beilleszkedik.
Mi történik a bejelentéssel azt követően, hogy beérkezik hozzátok referensekhez?
Ketten vagyunk referensek a Magyar Ügyvédi Kamarába, ez az előszűrés, az első vizsgálat. Az alapvető célja az az, hogy meggyőződjünk arról, hogy a bejelentés alkalmas-e arra, hogy érdemi vizsgálati szakba jusson az ügy. A törvény meghatározza, hogy melyek azok az esetek, amikor mellőzni kell, illetve mellőzhető a vizsgálat. A leggyakoribb eset az anonim bejelentés. Az anonim bejelentések mellőzhetők. Noha ugye azt is gondoltuk, és be is bizonyosodott, hogy a legtöbb bejelentés névtelen. Ilyenkor eldöntjük azt, hogy tovább menjen-e az ügy, vagy nem. Nekünk az a gyakorlatunk, hogy azért, mert egy bejelentés anonim, attól még igenis lehet valid alapja, tehát önmagában azért, mert névtelen egy bejelentés, nem fogjuk megakasztani az eljárást. Ez a mi feladatunk, hogy eldöntsünk, hogy alkalmas-e arra, vagy nem alkalmas arra a bejelentés, hogy érdemi vizsgálat történjen. Talán a leggyakoribb példa az az, hogy nem ide tartozó ügyek érkeznek, tehát ügyfélpanasz érkezik. Ezt viszont zárjuk, tehát azt mondjuk, hogy nem üresítjük ki a fegyelmi felelősséges irányt, ez nem annak a fóruma, és ezért az a gyakorlatunk, hogy ilyenkor nem rendelünk el vizsgálatot. Természetesen nem kizárt, hogyha olyan fokú és olyan konkrét bejelentés érkezik, akkor akár egy fegyelmi irányba is elmozdulhat a dolog, ilyen még nem történt, és reméljük, hogy nem is lesz. De a lényeg az az, hogy a panaszok, a beérkező bejelentéseknek egy ilyen előszűrését végezzük, és az előszűrésnek az lesz az eredménye, hogy vagy mellőzzük a vizsgálatot, vagy pedig vizsgálónak kiadjuk az ügyet.
Ha mellőzitek a vizsgálatot, akkor is azért értesítitek a bejelentőt?
Tipikusan nem e-mailen szoktak jönni a bejelentések, hanem a Magyar Ügyvédi Kamara oldalán van egy forma, amit ki lehet tölteni, és ezt anonim is meg lehet tenni itt a bejelentést. Ez a leggyakoribb, ahol számunkra bejelentés jön. Ha van elérhetőség, akkor 7 napon belül tájékoztatnunk kell, vagy a mellőzésről, vagy pedig arról, hogy valamilyen vizsgálatot rendeltünk el, és kiadtuk vizsgálónak az ügyet. Egyébként nagyon rövid határidők vannak ebben a törvényben, tehát normál esetben 30 napon belül le kell folytatni ezt a vizsgálatot. Nagyon kevéssé formalizált ez a vizsgálat, azt is tudni kell. Tehát itt egy e-mailes kommunikációval, nem elektronikusan tartunk kapcsolatot, nem ügyfélkapura küldjük, mert hogy ezek sokkal rugalmasabb és sokkal szoftabb témák, amiket itt kezelnünk kell. Nincsen 15 nap fellebbezés, nem tudom én micsoda, hanem tényleg az lenne a cél, hogyha van valami probléma, azt észrevegyük, ha van valami jó, akkor azt akár nyilvánosságra hozzuk, és tanuljunk belőle, és folyamatosan ez a jobbító szándék lenne most is.
A vizsgálati szakot azt kivégzi, szóval van egy vizsgálói névjegyzék, itt van megfelelő számú ügyvéd már, aki erre jelentkezett?
Igen, egy felhívást tett közzé a Magyar Ügyvédi Kamara, amikor felállítottuk a rendszert nyáron. Minden ügyvéd jelentkezhetett, aktív ügyvédeket várunk. Területi beosztásban gondolkozunk, tehát úgy gondoljuk, hogy a pártatlanságot az biztosítja, hogyha egy adott területről érkezik egy bejelentés, akkor egy másik területről rendelünk ki vizsgálót, ha csak ennek nincs valami más oka, hogy ne így történjen, valami nagyon speciális szaktudásra, ha nincs szükség, akkor ezt szoktuk tenni, és ügyvéd kollégák a vizsgálók valóban. Ők kapják meg az ügyet, és ők tesznek majd intézkedési javaslatot.
És akkor, ahogy említette Dóra, abban az esetben, hogyha mondjuk nem tartja megfelelőnek a bejelentő a vizsgálat eredményét, akkor a nyilvánossághoz fordulhat?
A nyilvánossághoz fordulás lehetősége az abban az esetben áll fenn, hogyha nem lett kezelve maga a rendszeren belül a bejelentése. Tehát a törvény az arra az esetre gondol, hogyha például egy cég úgy gondolja, hogy hát nekünk erre a rendszerre nincs szükségünk, mi ezt kidobott pénznek tartjuk, mi nem foglalkozunk a bejelentésekkel, házon belül elsüllyesztjük őket, akkor a bejelentőnek van egy ilyen lehetősége. És pont ez a lényege a Magyar Ügyvédi Kamara rendszerének, de egyébként minden cégnek is ezt javasoljuk, hogyha pontos eljárásrend alapján, pontos szabályzatokkal, pártatlanságot biztosító intézkedésekkel hozunk a végén egy döntést, akár a vizsgálat mellőzéséről, akkor ez a lehetőség nem áll fenn a bejelentőnek, mert az ő bejelentését szakszerűen kezelték.
Egy ügyvédnek azért a legnagyobb veszélye, hogyha a nyilvánosság előtt, akár az interneten, akár máshol esetleg a rossz hírnevét keltik, és azt azért hiába van mondjuk 100 jó ügyfele, ha egy is a rossz hírét hozza, akkor az jelentősen csorbíthatja hírnevét. Tehát ilyen esetben akkor ez nem valószínű, hogy előfordul az ügyvédek körében, mert hogy minden esetben kivizsgálásra kerül a panasz.
Biztosan nem, tehát minden esetben kezeljük a panaszt, az, hogy érdemi vizsgálatra sor kerül, vagy nem, azt nem garantáljuk, de általában azt szoktuk mondani, hogy amikor még mellőzhető is a vizsgálat, akkor is, ha érdeminek tűnik, akkor kiadjuk vizsgálónak. Ez egy fontos dolog. Tehát ilyen a Magyar Ügyvédi Kamara által működtetett rendszerben nem fordulhat elő, hogy nem lett elintézve, vagy nem lett kezelve az a bejelentés, amit tett a bejelentő. Felhívjuk a figyelmét a bejelentőnek arra is, hogy ugyan ő anonim tehet bejelentést, de az ügy körülményei alapján kiderülhet, hogy kiről van szó. Tehát azért, ha egy háromfős ügyvédi irodába valaki bejelent valamit, akkor a tényállás alapján mi hiába figyelünk az anonimitására, azért igen valószínű, hogy a foglalkoztató ügyvéd rá fog jönni, hogy kitette a bejelentést. Erre mindig felhívjuk a figyelmet, hogy az anonimitás nem jelenti azt, hogy egészen biztosan nem derül ki, főleg, hogyha érdemben el is bíráljuk, vagy meg is vizsgáljuk az ügyét.
Arra van statisztikánk, hogy az első 3 hónapban mennyi bejelentés jött, akár pozitív vagy negatív?
Körülbelül 20 bejelentés érkezett eddig a kamarához, 3 vizsgálat került elrendelésre. Az összes többi, azok jellemzően ügyfélpanaszok voltak, illetőleg hát olyan problémák, ami tipikusan fegyelmi ügy. De a Magyar Ügyvédi Kamarának, illetve a területi kamaráknak egy nagyon jó kiforrott fegyelmi rendszere van, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy semmiképpen nem hajtanánk konkurálni ezzel. Ez a fegyelmi rendszer ismert mindenkinek, lehet oda menni, mi ezeket a panaszokat, ezeket a bejelentéseket, ezeknek a vizsgálatát mellőzzük.
Szoktuk a kollégák felé is hangsúlyozni, ez egy fontos dolog, hogy a foglalkoztatottak tehetnek bejelentést, az ügyfelek nem. Általában a kollégák se pontosan tudják, sok ügyfélpanasz érkezik, és ez egy eléggé következetes gyakorlatunk, hogy semmilyen más utat nem üresítünk ki, főleg a fegyelminél tartjuk azt fontosnak, hogy nem is adjuk át fegyelmire főszabály szerint. Egészen kivételes esetben kerül csak arra sor, hogy ide beérkezik egy bejelentés, és áttesszük fegyelmire. Nem ez a célja a törvénynek, nem ez a logikája, nem ez a mi feladatunk ebben a rendszerben.
Kicsit beszéljünk arról is, hogy van ennek a jogszabálynak egy 3. fejezete, a bejelentő védelmi ügyvéd, ami tulajdonképpen egy lehetőség az ügyvédeknek, hogy egy újfajta megbízást kössenek cégekkel. Előzetesen azért beszélgettünk róla, hogy külön kell válni a céges ügyvédnek és a bejelentő védelmi ügyvédnek, ugyanakkor mind a kettőnek megbízási szerződésben kell rögzíteni a kötelezettségeit és jogait. Szóval mikre kell figyelni akkor, amikor egy ügyvéd úgy dönt, hogy ő szeretné ezt az új típusú tevékenységet ellátni?
Bejelentő védelmi ügyvédi tevékenység egy nagyon speciális ügyvédi tevékenység. A panasztörvényt annyira gyorsan alkotta meg a jogalkotó, hogy az ÜTTV-t még nem is rendezte hozzá, de azért bízunk benne, hogy erre is hamarosan sor kerül, hogy az ÜTTV ügyvédi tevékenységek rendszerében elhelyezze a bejelentő védelmi ügyvédi tevékenységet. Ez azért nagyon speciális, mert ugye a bejelentő védelmi ügyvéd, ő gyakorlatilag egy külső személy a szervezethez képest, akihez fordulhatnak a bejelentők. És maga az ügyvéd személye biztosítja azt, hogy a bejelentő adatai védelemben részesülnek, ezek nem kerülnek továbbadásra a foglalkoztató részére, kivéve ha a bejelentő hozzájárul előzetesen, tehát nyilván erre van lehetőség, de alapvetően az ügyvéd egy ilyen védőhálót kell, hogy biztosítson. Azért speciális ez a megbízás, mert a megbízási díjat ugye a foglalkoztatótól kapja az ügyvéd, ugyanakkor a bejelentő felé tartozik titoktartási kötelezettséggel. És ez önmagában már egy nagyon érdekes helyzetet hoz, és a jogszabály nagyon komoly összeférhetetlenségi szabályokat tartalmaz, pontosan azért, hogy az ügyvéd ne legyen lekötelezett, vagy bármiféle része a cégnek, ahol ezt a tevékenységet végzi, hanem ő tényleg egy pártatlan, külső szereplő legyen ebben a történetben. Az összeférhetetlenségi szabályokon túl azért nagyon fontos a pártatlanság. Tehát nem elég, hogyha betűről betűre betartjuk az összeférhetetlenségi szabályokat, hanem egyáltalán az egész rendszer viszonylag rugalmas kialakításának úgy kell kinéznie, hogy itt valódi pártatlanság történjen. Nem elég pártatlannak lenni, annak is kell egyébként látszani.
Nagyon sok szakmai vitánk és munkánk van a Magyar Ügyvédi Kamarán belül, amikor kollégák bejelentővédelmi ügyvédi tevékenységgel kapcsolatban hozzánk fordulnak, akkor hogyan segítsünk nekik. Ilyen példa az összeférhetetlenség kérdése, született elnökségi határozat arról, hogy a helyettes ügyvéd tekintetében ez hogyan értelmezhető, született határozat arról, hogy az ügyvédi társulásokon belül hogyan értelmezhető. Éppen azért, amit Dóra is mond, hogy ez egy olyan nagyon fontos elve a panasztörvénynek, hogy vajon meddig tart ez az összeférhetetlenség, mert hogy a másik oldalon viszont a cégeknél felmerült az, hogy a legjobban ismeri a céget a saját ügyvéd, a leglojálisabb a saját ügyvéd, tehát azon az oldalon megvan egy érthető igény arra, hogy a kelleténél ne legyen szigorúbb az összeférhetetlenség értelmezése. Én úgy mondanám, nem belemenve a részletekbe, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara részéről egy relatíve szigorú értelmezés született ezekben a kérdésekben, mert azt gondoljuk, és ebben talán egységben voltunk, hogy a törvénynek a célja az a nagyon magas szintű és a nagyon egyértelmű pártatlanság biztosítása, és ez csak így történhet meg.
És hogyha valaki ezt nem tartja be, akkor gondolom ugyanígy lehet egy fegyelmi felelőssége is.
Nem, ez a megbízóra terhel felelősséget, hogy ő nem bízhat meg olyan ügyvédet, akivel jelenleg vagy az elmúlt 5 évben megbízási jogviszonya volt. Tehát a megbízó tereli a felelősségét, nem fegyelmi lesz a jogkövetkezmény, hanem a megbízó ütheti meg a bokáját, mert hogyha kiderül az ügyvédről, hogy nem pártatlan, akkor ez azt jelenti, hogy ennek a cégnek a visszaélés bejelentési rendszere nem működik jól.
Valaki úgy dönt, hogy vállalja ezt a tevékenységet, akkor milyen követelményeknek kell megfelelnie? Gondolok arra, hogy csináljon egy olyan honlapot, mint amit a Magyar Ügyvédi Kamara is üzemeltet, ahol be lehet jelentkezni akár anonim módon, akár névvel, vagy elég egy e-mail cím.
Átfogó elméleti megalapozás mellett gyakorlati a szemlélet, jó hangulat és színvonalas körülmények. Az Orak Akadémia által szervezett 70 órás mediátorképzés az eddigi tanulmányaim egyik legjobban hasznosítható képzése volt, írta az egyik résztvevőnk. Véleményével szerencsére nem volt egyedül. Mától újra lehet jelentkezni az Orak Akadémia januárban induló akkreditált mediátor képzésére. A részleteket keresse az orak.hu nyitólapján. Orak.hu.
Ha valaki úgy dönt, hogy vállalja ezt a tevékenységet, akkor milyen követelményeknek kell megfelelnie? Gondolok arra, hogy csináljon egy olyan honlapot, mint amit a Magyar Ügyvédi Kamara is üzemeltet, ahol be lehet jelentkezni akár anonim módon, akár névvel, vagy elég egy e-mail cím.
nulladik lépést mondani, kis igazgatási köpenyemet fölvéve. Bejelentővédelmi ügyvédeknek van egy olyan kötelezettségük, hogy be kell jelenteniük ezt a tevékenységet a kamarákhoz, ezt a területi kamarához kell, nem a Magyar Ügyvédi Kamarához, mindenki a területi kamarájának bejelenti, és a területi kamara a weboldalán közzéteszi a bejelentővédelmi ügyvédeknek a névsorát. Egyébként azt sem kell megjelölni, hogy ki a megbízom, nem kell egyesével, ha a hatodik megbízom érkezik, mindig bejelenteni, bejelentővédelmi ügyvéd vagyok, körülbelül ennyit kell bejelenteni, és ennyit közzétesz a területi kamara, tehát ez a nulladik lépés.
A megbízási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, ugye?
Igen. Tehát amikor bejelentővédelmi ügyvédi megbízást vállal egy kolléga, akkor az első pont, hogy megnézzük, hogy összeférhetetlenség fennáll-e. Tehát neki mindenképpen meg kell nézni, hogy az elmúlt 5 évben dolgozott-e esetleg annak a cégnek, mert ha nem, akkor ugye ebből probléma lehet. Megköti a megbízási szerződést. Pontosan az összeférhetetlenségi szabály miatt a megbízási szerződés csak a törvényben foglalt bejelentővédelmi ügyvédi feladatokra terjedhet ki. Mert amennyiben további dolgokra terjed ki, például a cégnél a compliance feladatok ellátása, úgy általában, vagy bármilyen szabályzat készítés számukra, az egy további megbízást jelent. Az már nem a bejelentővédelmi ügyvédi tevékenység, és azonnal egy szerződésen belül ő magát fogja kizárni az összeférhetetlenségi szabály folytán. Ez nagyon-nagyon érdekes, nem tudom mennyire végig gondolt ez a rész, de értem a logikáját, hogy az összeférhetetlenséget tartani kell. Tehát nagyon fontos, hogy a megbízási szerződés ezekre a tevékenységekre terjedjen ki. Kétfajta tevékenységkört lehet igazából itt elkülöníteni az ügyvéd részéről, amit neki tennie kell. Az egyik a bejelentési csatornák fenntartása, illetőleg a bejelentések fogadása, a második pedig a bejelentések kivizsgálásában való részvétel. A másodikat az gyakorlatilag a foglalkoztató, a megbízó fogja eldönteni, hogy kíván-e itt ügyvédi segítséget. Mondok erre egy példát, a bejelentés témája, hogy kapcsolódjak az előző példáthoz, a munkavállalók állandóan rossz helyen dohányoznak, közel a papírraktár mellett. Ezt bejelentő védelmi ügyvédként fogadva ezt a bejelentést, de a kivizsgálásban úgy nagyon nem tudsz részt venni, mert nem te fogsz leülni a raktár mellé és figyelni a munkavállalókat, hanem ezt ki kell adni valószínűleg a vagyonőrnek, aki a kamerát üzemelteti, hogy akkor legyen kedves nézzen rá, vagy egy olyan munkavállalónak, aki ott van, vagy egy raktárvezetőnek, hogy figyeljétek már, hogy ne ott cigizzenek, vagy amennyiben igen, akkor itt valamilyen intézkedést hozunk, tegyük arrébb a hamutartót. Tehát az, hogy a kivizsgálásban részt vesz-e az ügyvéd, az egy opcionális történet, de a bejelentéseket ő fogadja, tájékoztatja a bejelentőt a jogairól, a bejelentéseket anonimizálja, hogyha így kéri a bejelentő, és úgy küldi tovább a foglalkoztatónak, hogy ezeket ők ki tudják vizsgálni. Védi a bejelentőt, gyakorlatilag ez a fő tevékenysége. A csatornákról, amit kérdeztél, ott nem feltétlenül az ügyvédnek kell fenntartani ezeket a csatornákat, de menjünk vissza egy lépéssel. A törvény elvárja, hogy a bejelentő írásban is és szóban is tehessen bejelentést, és azt is elvárja, hogy anonim tehessen bejelentést. Hogyha egy e-mail címet tartunk csak fenn, akkor nyilván ez nem felel meg a jogszabályoknak, mert ott nem lehet anonim bejelentést tenni. Egy űrlapos bejelentés az már az anonimitásnak megfelel, postai úton lehet tenni anonimen, sokkal nagyobb probléma a szóbeli bejelentés, ott telefonos bejelentési csatornát lehet fenntartani, vagy szóbelit, személyeset.
Mint egy betegjogi képviselőnél ki van írva, hogy fogadó óra szerdán 10 és dél között.
Pontosan.
Szokták kérdezni, hogy jó-e az a megoldás, ez a panaszdoboz, vagy panaszláda, vagy ilyesmi a cégeknél. Azt szoktuk mondani, hogy jó dolog persze az étkezőbe kitenni egy kis dobozt, és akkor azt időről időre megnézni, de két probléma van vele, azon kívül, hogy emellett a szóbelit mindenképpen biztosítani kell. Az egyik az az, hogy a foglalkoztatotti kör, a bejelentés tételére jogosulti kör ennél szélesebb. Tehát ha csak egy panaszláda van, azt egy föl nem vett titkárnő, vagy egy volt munkavállaló, akinek szintén joga van bejelentést tenni, nem fog tudni élni vele. Ráadásul ez csak zárójelbe jegyzem meg érdekesség, hogy nincs időbeli korlátja, tehát akár most egy 9 évvel ezelőtti munkaviszonyban lévő is bejelentést tehet, semmilyen időbeli korlát nincsen, tehát azt biztosan ki kell alakítani, hogy valami olyan külső helyről is elérhető rendszer működjön, amit meg tud tenni, illetve a panaszdobozzal még egy probléma lehet, hogyha az időbeliséget nem tudjuk nézni, hiszen rövid határidőink vannak, tehát akkor azt tényleg minden nap meg kell nézni, hogy érkezette bele egy kis névtelen bejelentés, tehát jó gyakorlat, csak nem elég pontosan azért, mert széles körű a bejelentési jogosultság.
Igen, Dóra már említette ezt a 7 napot, ezt jól értettem?
Tájékoztatjuk a bejelentőt, hogy mi történt a bejelentéssel, kivizsgáljuk, nem vizsgáljuk. De egyébként meg 30 nap az a legfontosabb határidő, 30 napon belül kell a vizsgálatot is lefolytatni, ez még 60 nappal hosszabbítható, de hát 90 nap a legvége. Most, ha végig gondolod, akár a fegyelmit, akár egy büntetőeljárás logikában bármit, hát 90 nap alatt semmi nem történik. Ez pedig egy ilyen nagyon szoft, nagyon gyors, nagyon rugalmas eljárás kell, hogy legyen.
Egy kicsit a hatékonyságot is szerette volna, gondolom, a jogalkotó növelni, egyébként EU előírásra, ugye?
Így van. De ugye az, hogy az egész panasztörvény logikáját megértsük, ahhoz egy picit távolabb kell lépnünk, és a compliance logikáját kell megnézni. Külföldön ennek már sokkal nagyobb kultúrája van, hogy a cégekben legyen egy olyan szándék, hogy a visszaéléseket, a jogszerűtlenségeket a saját cégünkön belül írtsuk ki, és legyen egy folyamatos jobbítás, hallgassuk meg a munkavállalóinkat abban a tekintetben, hogy nekik milyen javaslataik lehetnek, mert lehet, hogy a vezérigazgató nem tud mindenről, ami mondjuk a munkaasztalok mellett történik, és bárkinek lehet egy jó ötlete. Ez lenne az alapgondolat, és akkor erre jött egy olyan rész, hogyha valaki esetleg visszaélést jelentene be, akkor őt védjük meg. Na, ezt a pici mozzanatot fogja a panasztörvény és a belső visszaélés bejelentési rendszer megoldani. De önmagában, hogyha nincs mögötte ez a compliance-es jobbító gondolkodás, akkor ez még nagyon kevés önmagában. Mi bízunk abban, hogy mivel a panasztörvény egy elég széles körben alkalmazandó, és nagyon-nagyon sok foglalkoztatónak most ezt végig kell gondolnia, akkor akár már csinálhatná úgy is, hogy értelme legyen. És akkor tényleg hallgassuk meg, hogy kinek milyen ötlete van. Ahogy Adél mondta, tegyünk bele olyan lehetőségeket, hogy a jó dolgot is jelentsék be az emberek egész nyugodtan. Ha pedig rossz dolgot jelent be, akkor próbáljunk meg vele valamit tenni.
És mi van akkor, hogyha csak valaki mondjuk fel akarja hívni magára a figyelmet, például a főnök felé, hogy szeretne feljebb lépni a ranglétrán, és egyébként meg nem nagyon találja meg az utat, hogy tudna vele találkozni, és akkor hopp, teszek egy bejelentést, és akkor az biztos eljut hozzá.
Hát óhatatlan, hogy lesznek ezekben a rendszerekben olyan bejelentések, amik nem feltétlenül a compliance logikával és nem a panasztörvény céljával fognak egybeesni. Ne talántán visszaélésszerűen használja valaki ezt a rendszert, mert mondjuk ezzel óhajt egy kirúgás elleni védelmet magának bebiztosítani. Ezek ellen igazából pontosan egy jó eljárásrend, egy körülbástyázott szervezeti egység, aki pártatlanul kivizsgál és megvizsgál mindent, és megalapozottan hoz döntést a bejelentésekről, ez lehet a megfelelő védelem. Mert hogyha valaki bejelentést tesz, és ez nem kerül ledokumentálásra, akkor ő valóban visszaélésszerűen is tudja majd használni a rendszert. De azért nagyon bízom benne, hogy a társadalom meg fog érni arra, hogy itt ezt arra használják, amire való. A bejelentő védelme az pontosan azt jelenti, hogy a bejelentése miatt őt semmilyen hátrány nem érheti. És itt azért a hátrányok köre elég szélesen van meghatározva a jogszabályban. Tipikus a kirúgás, de hát ez lehet akár a munkabér csökkentése is, vagy bármi más. És a törvény azt mondja, hogy amennyiben ilyen hátrány éri őt, vagy bármilyen hátrány, akkor majd a munkáltatónak kell bizonyítani azt, hogy a munkavállalót nem a bejelentése miatt szankcionálta. Tehát egy plusz nehézség lesz a munkáltatónak, hogy bármilyen szankciót alkalmazzon vele szemben, hogyha ő egy ilyen bejelentést tett. De én azt gondolom, hogy pontosan ez az, amire megoldás az, hogy működjön jól a visszaélés bejelentési rendszer, legyen bejelentő védelmi ügyvéd akár, és egyáltalán a munkáltatónál a munkaügyi szankciók rendszerét is úgy alkalmazzák, ahogy azt kell. Tehát, hogyha észrevesszük, hogy az a munkavállaló rendszeresen ittasan jön munkába, akkor legyen 3 darab írásbeli figyelmeztetés, ne pedig legyintsünk és negyedszerre próbáljuk kirúgni, hanem azt a 3-at dokumentáljuk, és így ezzel a munkáltató már saját magának megteremti az alapot arra, hogy a 4. ittas megérkezésénél esetleg a felmondás szankcióját alkalmazza.
A példádra visszatérve, elsősorban munkajogászoknak ajánljátok azt az új tevékenységet, a bejelentővédelmet, vagy bárki, akár különösebb szakmai előképzettség nélkül, nyilván a szakvizsga az megvan, elvállalhatja ezt a feladatot?
Én nem mondanám azt, hogy munkajogászként előnyben volna valaki, vagy munkajogászoknak javasolnám. Az én példáim általában adatvédelmi jellegűek, tehát mondhatnám azt, hogy adatvédelmi jogászoknak javaslom, mert arra számítunk, hogy adatvédelmi típusú bejelentések is fognak érkezni, rossz adatkezelési gyakorlat, adatvédelmi incidens, ilyesmi, ott meg az a jó, hogyha valaki adatvédelemmel foglalkozik, de ugyanúgy akár a büntetőjog területére is tévedhet egy-egy bejelentés, tehát azért ilyesmi is, reméljük, minél kevesebb történik. Én nem szűkíteném ezt erre, és az is egy nagyon érdekes dolog, hogy adott esetben egy nagyon speciális számviteli tudást igénylő bejelentés fog érkezni, vagy egy környezetvédelmi jogi szaktudást igénylő bejelentés. Tehát nyitottnak meg komplexnek kell lenni, és adott esetben az is lehet, hogy egy külső segítséget vagy szakértő bevonására fog javaslatot tenni a kollega. Én a múltkor beszéltem egy kollégánkkal, ő klasszikus praxist visz, vegyes praxist visz, és ő például egy mediátor bevonását javasolta egy adott ügyben, mert olyan típusú volt a bejelentés, hogy ezt látta jónak.
Igen, és elkerülhetőek adott esetben büntetőeljárások is, hiszen hogyha mondjuk látja egy foglalkoztatott, hogy mondjuk a cégemből a beszerzések szerinte nem működnek megfelelően, akkor lehet, hogyha ő egy belső bejelentést tesz, és nem mondjuk kifelé panaszkodik, vagy nem az adóhivatal deríti ki, akkor ezt megelőzhető egy komolyabb következmény is, ugye?
Igen, hát ugye külföldről eleve ezzel a gondolattal indult az egész történet, hogy ez a cégeknek az érdeke egy ilyen rendszer, hogy a fenti vezetés tudjon arról, hogy lent esetleg valami probléma van, mert erre külföldön nagyon sok statisztika van, hogy a visszaéléseket és a jogszerűtlenségeket a munkavállalók átlagosan egy évvel hamarabb veszik észre, mint hogy arra fény derüljön. Ez egy borzasztó érdekes dolog, és hogy itt nyissunk nekik utat, ahol be lehet jelenteni. Én is egyetértek azzal, hogy nem munkajogászok feltétlenül, akiknek ez lehetőséget ad, hanem tényleg gyakorlatilag bárki, de arra azért felhívnám a figyelmet, hogy a jogszabályban nagyon szűk és nagyon konkrét határidők vannak. Tehát arra ne számoljon senki, hogy köt egy ilyen megbízást, és majd ráérek elolvasni a törvényt akkor, amikor lesz valami bejelentés, tehát akkor már nagyon nem lesz rá ideje. Tehát ezt a törvényt, ezt oda-vissza tudni kell, annak a foglalkoztatónak az eljárásrendjét, ahol ő bejelentővédelmi ügyvéd, azt oda-vissza tudni kell, elő kell készíteni, hogyha esetleg valamilyen bejelentés van, akkor én ezt hogy fogom kezelni, mert tényleg rövid a határidő, és akkor már nem lesz idő arra, hogy akkor próbáljam megkideríteni.
Én egyelőre inkább a pozitív oldalát látom, mint a negatív oldalát, bár rögtön ez, hogy panasztörvény, ez egy kicsit az embert megijeszti, vagy úgy tűnik, mintha ha ugye Magyarországon, ahol tényleg elég sok a névtelen bejelentés, akkor majd itt ilyen tömeges bejelentések veszélye fennállhat. Kicsit arról is beszéljünk, hogy engem ez mindig érdekel, hogyha a megbízási szerződést kötünk, ugye a céggel, akkor mit javasoltok? Átalány díjat kössön ki az ügyvéd, vagy ahány bejelentés, annyi fix tételes díjat, vagy ilyenkor mi a szerintetek méltányos?
A mi tapasztalatunk az, hogy mindenképpen van egy úgynevezett rendelkezésre állás az ügyvéd részéről, ezt érdemes általánydíjban vállalni. Mert ahogy mondtam, rövid a határidő, tehát hogyha érkezik a bejelentés, akkor hadrafoghatónak kell lennie a bejelentővédelmi ügyvédnek. Utána, hogy az eljárás további részében, akár a bejelentő tájékoztatásánál, illetőleg a kivizsgálásban való részvételnél, hogy állapodnak meg, ott tipikusan két fajtát látunk. Az egyik a bejelentések számához igazodik. Nekem ez igazából egészen szimpatikus azért, mert hogy a megbízót nem igazán tájékoztatnám arról sem, hogy hány órát kellett beszélgetnem a bejelentővel. Tehát az óradíjasnak az egy hátránya. Tehát itt darabszámot érdemes esetleg meghatározni. A kivizsgálások viszont annyira sokfélék lehetnek, hogy ott már látom a lehetőségét, illetőleg az észszerűségét az óradíj meghatározásának. De ugye erre csak akkor kerül sor, hogyha a cég igényli a bejelentővédelmi ügyvéd tevékenységét a kivizsgálásban is.
Azt is lehet, hogy mondjuk a cég külön tart, hogy a kamaránál is külön van referens, akik ti vagytok, és külön van vizsgáló, tehát a cég is meghatározhat külön bejelentővédelmi ügyvédet bejelentésre és vizsgálatra is?
Természetesen ennek semmilyen akadálya nincsen, a cégnek a saját eljárásrendjét ki kell alakítania a törvény keretei között. És mivel minden cég más, ugyanúgy, ahogy az adatvédelemben is ez van, hogy cégenként eltérő az adatkezelés, itt is azt mondhatjuk, hogy minden cégnek más lesz az ideális. És meg kell találni azt a módot, hogy ez a törvény ne egy adminisztratív teher legyen, hanem hogy tud hozzájuk illeszkedni. Ha náluk munkások dolgoznak, akik minden nap az ebédlőben vannak, akkor legyen panaszláda, amit Adél mondott, hogyha tipikusan home office-ban dolgozó irodai munkások vannak, akkor legyen online felület, és egyáltalán szabjuk a cégre. Hogyha olyan lehetőség van, ahol tényleg a panaszok típusa miatt egy ilyen beszélgetésre van szükség, akkor legyen az eljárásrendben egy kötelező mediátori rész, és kérdezzünk rá a bejelentőnél, hogy egyáltalán még névtelenül hajlandó-e erre, vagy mit szeretne. Tehát cégenként eltérően ezt ki lehet alakítani, de ez nem a bejelentő védelmi ügyvéd feladata, hanem a cégnek a feladata, a foglalkoztatónak a feladata. És itt akkor esetleg végig lehet gondolni azt, hogy ez egy egészen más típusú megbízás, és ez is egy lehetőség az ügyvédeknek, akik esetleg arra szakosodtak, hogy ilyen szabályzatokat, eljárásrendeket készítsenek.
És mi történik a vizsgálat eredményével, azt közzé kell tenni valahol?
Egyáltalán nem, erről nagyon keveset szól a törvény. Akár most a MÜK-rendszert nézzük, akár csak a cégeknél nézzük, a MÜK-rendszerben egyértelműen egy javaslat, egy intézkedési javaslat születik, a bejelentővédelmi ügyvéd feladata is, ha a vizsgálatban is részt vesz, tehát hogyha végig részt vesz, akkor nagyjából így foglalható össze, hogy egy intézkedési javaslatot tegyen a foglalkoztató felé. Mi a MÜK-rendszernél azt szeretnénk kérni az ügyvédektől, hogyha kap egy ilyen javaslatot, akkor azon kívül, hogy megfontolja, és vagy eleget tesz neki, vagy nem tesz eleget, akkor azt fogjuk kérni, hogy kapjunk egy visszajelzést arról, hogy megtette vagy nem, ha nem, akkor mi az oka, vagy más intézkedést tette. Ez azért érdekes, és ez a bejelentővédelmi ügyvédekre is jó gyakorlatként fogjuk javasolni, főleg nagyobb cégeknél, mert így tudjuk fejleszteni a javaslati rendszerünket. Teszek egy javaslatot, vagy tesz egy vizsgáló egy javaslatot, azt mondja a foglalkoztató, hogy köszönöm szépen, értem a problémát, de én nem így oldottam meg. Hogyha erről kapok egy visszajelzést, akkor a következő eljárásban már lehet, hogy ezt a javaslatot fogom tenni 2 hónap múlva egy másik foglalkoztatónál is. Ezeket anonimizálja a Magyar Ügyvédi Kamara rendszere, tehát nem név szerint fogjuk gyűjteni, hanem az a terv, hogy egy olyan adatbázis, vagy egy olyan jó gyakorlat gyűjtemény szület, hogy mondjuk adatvédelmi incidens esetén, vagy munkajogi típusú, vagy emberi konfliktusokkal kapcsolatos együttélési problémákban ilyen és ilyen intézkedéseket tettek a foglalkoztatók, és ebből lehet majd egy kicsit tanulni nekünk is, és finomítani a rendszert.
És az intézkedési javaslatnál van konkrét határidő is, vagy itt teljesen foglalkoztatón múlik?
A foglalkoztatón múlik, tehát a törvény erről nem szól. Közzétenni nem kell, a bejelentőt, hogyha megadta az elérhetőségét, hogy tájékoztatni kell arról, hogy milyen intézkedéseket tettek. Ha nem tettek, akkor arról is, hogyha hosszú távon terveznek valamit tenni a foglalkoztatónál, akkor arról is. Tehát a bejelentő felé kell ezt a tájékoztatást megadni.
De ezt ki adja, ezt a tájékoztatást?
A foglalkoztató. Hogyha a bejelentővédelmi ügyvéd van a cégnél, akkor nyilván a bejelentővédelmi ügyvéden keresztül.
Természetesen, hogyha van jogszabályi határidő, amit detektál a vizsgáló vagy a bejelentővédelmi ügyvéd, akkor azt bele kell tenni. Én azt gondolom, hogy úgy komplex a kivizsgálása egy ügynek, hogyha bármilyen jogszabályi vagy belső szabályzati határidő van, akkor arra felhívja a figyelmet, hogy azért nem tudom, 13 napod van még addig, hogy ezt és ezt az intézkedést megted, de maga a logika az arról szól, hogy ilyesmi határidőt nem szab a vizsgálatot elvégző.
Főleg, mert nem is tudjuk, hogy milyen bejelentés lehet, hogy ezek nagyon eltérőek. Tehát, hogyha az a bejelentés tárgya, hogy nagyon jó lenne, ha szelektíven gyűjtenénk itt is a hulladékot, mert én egy másik telephelyről jöttem át, és ott már szelektíven gyűjtik, akkor lehet, hogy ezt valaki megfontolja, és azt mondja, hogy nagyon jó, jövőre újítjuk fel az épületet, és akkor úgy fogjuk kialakítani a hulladék gyűjtőt, hogy már szelektíven tudjátok gyűjteni. Tehát annyira sokrétű lehet, és annyiféle, hogy nem lehet konkrét határidőt itt meghatározni. A tájékoztatásnak van határideje.
Egyébként a területi ügyvédi kamaráknál mennyi ügyvéd jelentkezett be? Erről van valami statisztikánk?
A területi kamarák közé teszik, de statisztikánk az nekünk nincs, az biztos, hogy nyilván Budapesten van a legnagyobb létszám, és július 24-ét követő 15. napon ez így óriási meglódulást mutatott, mert ugye a 24-én született megbízásokat 15 napon belül be kellett jelenteni, és aznap nagyon sok bejelentés érkezett.
Emlékeim szerint körülbelül olyan 20-25 kollega van Budapesten, vagy ügyvédi iroda, akik bejelentő védelmi ügyvédi tevékenységet vállalnak.
Ez a tevékenységkör akkor megjelenik a kamara honlapján, hogy ők vállalnak bejelentővédelmi ügyvédszerepet, vagy ezt a kamara saját nyilvántartásában rögzíti?
A honlapon neki közzé kell tennie azoknak az ügyvédeknek a névsorát, akik bejelentették számára, hogy bejelentővédelmi ügyvédi megbízást vállaltak. Őszintén szólva a jogszabály célját én sem értem ezen a ponton, mert hogy ennek úgy lenne logikája, hogyha ismerjük a megbízót is, de ezt nem írja elő a jogszabály. Az ügyvédi titokra tekintettel meg kérjük is az ügyvéd kollégákat, hogy ne jelentsék be, mert egyébként semmilyen jogszabály nem menti fel őket az ügyvédi titoktartási kötelezettség alól a megbízás tekintetében. Tehát így egy picit logikátlan, szerintem itt ez finom hangolni fogja még a jogalkotó, de jelenleg, mivel a jogszabály elvárja, ezért be kell jelenteni, a területi kamara pedig közzé teszi.
Ez inkább akkor a kamarának egy információ, hogy kik foglalkoznak ilyen tevékenységgel, de a bejelentő honnan fogja tudni, hogy ki az a bejelentő védelmi ügyvéd, akihez fordulhat, hogyha mondjuk a foglalkoztatónak nincs honlapja.
A foglalkoztató kötelezettsége tájékoztatni a bejelentésre jogosultakat. Ennek eleget tehet a honlapján, de hogyha végig gondoljuk azt, hogy hol vannak a bejelentésre jogosultak, akkor különböző dokumentumokban is. Például egy felvételi eljárás során, amikor tájékoztatjuk az önéletrajz beküldésekor a jelentkezőt, hogy így fogjuk lefolytatni a felvételi eljárást, már ezzel a tájékoztatással egyidejűleg meg lehet jelölni, hogy a társaság visszaélés bejelentési rendszerét egy bejelentővédelmi ügyvéd üzemelteti, itt tessék hozzá fordulni, ezek az ő elérhetőségei. De akár az egyéni vállalkozó, alvállalkozók szerződésébe is be lehet írni ezt a tájékoztatást.
Illetve a munkaszerződésbe. És ez, amiről beszélünk, ez az ügyvédeket is kötelezi. Amit mondtam az elején, hogy az ügyvédeknek nagyon kevés kötelezettségük van e tekintetben, de az első és legfontosabb az az, hogy a foglalkoztatottakat, vagy a potenciális bejelentőket valahogyan tájékoztatni kell arról, hogy a bejelentéseket a Magyar Ügyvédi Kamaránál lehet megtenni. Tehát ha nekem van egy ügyvédjelöltem, vagy egy titkárnőm, akkor én speciál azt gondolom, hogy a munkaszerződésébe fogom beletenni, és úgy adom meg ezt a tájékoztatást, honlapon lehet, és mindenféle módon, nyilván cégtől is függ, hogy ezt hogyan lehet megtenni.
Eszembe jutott egy történet, és kíváncsi vagyok a véleményetekre. Meghirdették az ügyvédjelölti állást, külön-külön mindenkivel elbeszélgetett az adott ügyvéd, hogy felméri az alkalmasságát, majd behívta őket egy eredményhirdetésre, és az eredményhirdetésen közölte, hogy kit választott. És panaszkodott nekem a kollégám, hogy neki ez rendkívül megalázó volt, hogy el kellett az eredményhirdetés után úgy mennie, hogy gyakorlatilag, mintha ő veszített volna, holott tájékoztathatták volna arról is egy e-mailben, hogy nem vették fel. Erről mi a véleményetek?
Én azt gondolom, hogy ez tipikusan lehet egy olyan, aminek ebben a rendszerben van hely egy ilyen bejelentésnek, és nem feltétlenül egy szankciót kell erre megállapítani, de ennek a felvételi eljárást folytató ügyvéd kollégának, akár egy olyan intézkedési javaslatot nagyon szívesen tehet a kamara, hogy ezt a gyakorlatot ne folytassa, mert ez bántó, sértő, megalázó lehet bizonyos leendő kollégák számára. Ennek itt van a helye ebben a rendszerben. Nagyon sok kolléga keres minket azzal a kérdéssel, hogy hát itt van ez a sok feladat, meg lehetne csinálni ezt a megbízást, de az az ár, amiért ők ezt tudnák vállalni, az nem versenyképes az interneten hirdetett ilyen visszaélés bejelentési rendszereknek az előfizetésével. Itt azért nagyon-nagyon hangsúlyosan vegyük ezt a kettő dolgot külön. Az interneten, amit hirdetnek rendszerek, azok informatikai megoldások. Azok egy ügyviteli szoftvert kínálnak számunkra, ami a bejelentéseket fogadja, elküldi arra a címre, amit megadunk a szoftvernek, de kell a humán erő a végén. Tehát tökéletesen jó, hogy 3500 forintért egy cég előfizet egy ilyen rendszerre, de nem lesz tőle eljárásrendje, meg nem lesz egy pártatlan kivizsgálója. Tehát ez nem ad valódi megoldást. És a bejelentővédelmi ügyvédi tevékenységet vállalni szándékozó kollégáknak ezt meg kell érteni, hogy az ügyvéd, ő ott a humánum, ő ott a végén tud tájékoztatást adni a bejelentőnek, speciálisan az ő problémájára, az ő nyelvén. Mert nem ugyanúgy fogsz tájékoztatást adni tényleg a 4 diplomás kollégának, aki bejön bejelentést tenni, mint annak a munkásnak, aki egyébként szegény a nevét sem tudja egész pontosan leírni. És ezért van ott az ügyvéd, hogy a tájékoztatás úgy legyen megadva, ahogy azt a jogszabály elvárja. Erre egy szoftver nem képes. Tehát nekünk nem a szoftverekkel kell versenyezni. A szoftver egyedül azért érdekes a bejelentővédelmi ügyvédnek, hogyha a bejelentések száma, vagy egyáltalán az eljárásrend indokolja, akkor vegyünk igénybe szoftvert. Van a piacon, elő lehet rá fizetni. De ez nem helyettesíti az ügyvédet, vagy a személyt, aki kivizsgál.
Igen, talán a bejelentővédelmi ügyvéd is egyfajta egy bizalmi tevékenység. Erre milyen tippet tudtok adni a cégeknek, hogy hogy válasszák ki az adott bejelentővédelmi ügyvédet?
Hát a legfontosabb, hogy a pártatlanság az biztosítva legyen. Mi azt látjuk, hogy még az sem feltétlenül szerencsés, hogyha azok az ügyvédek együtt dolgoznak, aki esetleg a cégnek az állandó megbízású jogi képviselője. Pont azért, hogy a cég tudja azt felmutatni, hogy ő egy külsős, független ügyvéd, semmi más kérdésben nem kérek tőle tanácsot, nem adok neki megbízást. Az ő feladata, hogy tényleg, ha ide egy bejelentő jön, tájékoztassa, védje, segítse ennek a rendszernek a működését. Csak ennyi a dolga. És én azt gondolom, hogy emiatt nem feltétlenül a közeli körből érdemes választani, hanem akár olyan ügyvédet is, aki addig nem került a látókörébe a cégnek.
Adél esetleg még egy jó tanács az ügyvédek felé, hogy hogyan tudják kezelni, ha jön a kamarától egy ilyen megkeresés, hogy történt hozzájuk bejelentést, akkor nem kell rögtön szívromot kapni?
Igen, ne ijedjenek meg, igyekszünk is, ahogy Dóra mondta, ez egy fontos alapelvünk, a kollegialitás, és ezt nagyon komolyan vesszük mi, és egészen apró dolgokban is próbáljuk jelezni, például azt, hogy e-mailben kommunikálunk, például azt, hogy mindkettőnk neve ott van az elérhetőségünk, egy olyan stílusú értesítést kapnak, ami se nem közigazgatási határozathoz nem hasonlít, se a fegyelmi iratokhoz nem hasonlít. Próbálunk nagyon egyértelmű és egyszerűen érthető tájékoztatást adni, ami nem mindig egyszerű, hiszen magáról a bejelentésről nem feltétlenül adhatunk minden információt, vagy esetleg inkább a bejelentőről. Úgyhogy ne ijedjenek meg, minket hívni lehet, elérhetőek vagyunk, szoktunk is beszélni kollégákkal, igyekszünk segíteni. Az egész rendszer arról szól, hogy segítünk, éppen miatt a kettősség miatt gondoltuk végig nagyon a mi szerepünket, hogy egyrészt a bejelentőt védjük, másrészt viszont a foglalkoztatóknak vagyunk a szervezete, az ernyő szervezete, és a kettőnek a mesdjéjén mozgunk azzal, hogy még egyszer mondom, a kollegialitás az egy olyan nagyon fontos alapelv, amit a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségéhez, amikor mi bevittük ezt az előterjesztést, a három legfontosabb alapelv egyikének tekintettünk és deklaráltunk is.
Dóra, Adél, köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Köszönjük mi is.